A ma délelőttnek a címe, Jézus szerint jobb, ha nem látja senki. Ez elég furcsa cím, nem tudom, hogy valaki el tudja képzelni, hogy miről fogok ma beszélni. Általában a Bibliában, amikor különböző témákról, dolgokról, élethelyzetekről olvasunk, akkor azért 90-valahány százalékban a Biblia azt képviseli, hogy igenis beszéljünk dolgokról, mondjunk ki dolgokat, legyen nyilvánvaló minden, főleg a bűnnel kapcsolatban ez nagyon világos, hogy amit kimondunk, ami napvilágra jön, azzal lehet foglalkozni, amiről nem beszélünk, ami a háttérben van, az még rendezetlen. De mégis a Jézus tanításaiban vannak olyan dolgok, amire ez a jellemző, hogy Jézus szerint jobb, ha nem látja senki. Na hát mindjárt meglátjuk, hogy miről van szó. Aki itt volt az elmúlt vasárnap, volt egy olyan rész az istentiszteletnek a prédikációban, amikor beszéltem arról, hogy a mai kultúránkban ez a posztmodern világ nagyon-nagyon központi helyre helyezi az ént. Tehát, hogy én vagyok a középpontban, és minden hozzám képest van betájolva, így gondolkodnak az emberek. Az én latinul az nem más, mint az ego. És hogyha tovább lépünk, akkor ezt a képet is láttátok, hogy ez az ego, vagyis az én, az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedekben, az embereknek a gondolkodásában folyamatosan kiteljesedett és nőtt. Szóval az ego, vagy az én, az egyre nagyobb, és folyamatosan hízik, folyamatosan növekszik. Ez az ego egy ilyen nagyon éhes valaki bennem, akinek semmi nem elég. Tehát bármennyi siker, bármennyi hírnév, bármennyi pénz, bármennyi öröm. Szóval mindegy, hogy milyen jó dolgokat él az ember, amikor átélte, utána az a következő kérdés, és hogy lehet még többet, és hogy lehet tovább lépni. Tehát az ego az egy éhes valaki bennünk, az én, aki mindig többet akar, és soha nem akar megállni. És az elmúlt vasárnap arról volt szó, hogy Jézus, amikor találkozott különböző emberekkel, akkor ott néhány halászembernek a történetét néztük meg, akiket elhívott, és azt mondta Jézus nekik, hogy kövessetek engem. És tulajdonképpen ez a kérdés, hogy Jézus azt mondja, hogy engem kövess, ez nem más, mint az a kérdés, hogy te vagy a középpontban, vagy Jézus van a középpontban. Az ego van a középpontban, vagy Krisztus van a középpontban. És talán emlékeztek rá, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy az ego irányít, vagy Jézus, akiről tudni kell, hogy annyira szeret, hogy az életét is föláldozta, értem, vagy értünk. Na, tehát egy kicsit az egóról is lesz szó, meg arról, hogy Jézus mire gondolt, hogy jobb, ha nem látja senki. Ma szeretnék felolvasni a Máté evangéliumának a 6. részéből néhány igeverset, tehát Máté 6. Az első 4-et fogom most felolvasni, ami így hangzik, és mindjárt ki fog derülni, hogy Jézus mire gondolt. Tehát ezt mondja Jézus. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtölgesd magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapják a jutalmokat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, hogy mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjen. Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Ugye egyértelmű most már, hogy miért gondolja Jézus azt, hogy jobb, ha nem látja senki. Itt az adományozásról, az adakozás témájáról beszél Jézus. Most nincs időnk a többi témára, tovább megyünk. Jézus, amikor a hegyi beszédben tanítja az embereket, akkor még beszél az adakozáson túl az imádkozásról, aminek szintén van egy olyan része, hogy jobb, ha nem látja senki. Persze van egy nyilvános része is. És aztán Jézus beszél a böjtről, aminél szintén ugyanaz az a üzenete Jézusnak, hogy amikor böjtölsz, akkor nem kell mutogatni az embereknek. Az a te dolgod. Az nem a reklám kategóriába tartozik, hanem egy személyes dolog. Amikor Jézus ezekről beszél, akkor azt mondja, hogy a kegyességnek a gyakorlása, vagy az Istennel való kapcsolatunk, az Isten tiszteletünknek a gyakorlásában vannak olyan részek, ami nyilvános természetesen, és vannak olyan dolgok, amit jobb, ha nem lát senki, csak az Isten meg te. Ez a kettőtökre tartozik. És ezek közül az egyik nem más, mint az adakozás, adományozás, amikor támogatunk valakit, valamit. És én most erről szeretnék először beszélni, és majd a következő hetekben a másik kettőről is szó lesz majd. Szóval, jobb, ha nem látja senki, ha adakozunk. Talán több mint 20 évvel ezelőtt, amikor a délszláv háború volt tőlünk délre, abban az időben egyszer becsöngetett az anyukámhoz valaki, akkor volt egy kis vállalkozása az anyukámnak, egy kis családi vállalkozás, ő abból élt meg, és becsöngettek hozzá, és hát egy elmondása szerint egy Szerbiából menekült cigányasszony jött, aki nem megrendelésért jött, hanem elmondta, hogy ő függönyt árul, és hogy az anyukám vegye meg a függönyt tőle, mert ez ilyen fantasztikus, meg olyan fantasztikus, meg ilyen csipke, meg olyan csipke, ilyet sehol nem lehet kapni, és hogy annyira olcsón adja, vagy ennél olcsóban már nem lehet adni, és hogyha az anyukám megveszi ezt a függönyt, akkor ezzel mennyit segít neki, mert hát tulajdonképpen ebből tartja el fönn magát. Szóval ez a kedves hölgy mondta marketing szöveget a függönnyel kapcsolatban, és akkor anyukám mondta, hogy hát egyrészt nincs szükségünk függönyre, másrészt nem tetszik, harmadik, mit csináljak vele, tehát, hogy igazán nem nincs szükségem erre az egészre. A kedves hölgy az nem érte be ennyivel, nem fogadta el a válaszokat, továbbra is mondta, hogy mennyire fontos lenne, hogy az anyukám megvegye, és hát elmondta, hogy 5000 forintért ezt odaadja, egyébként másnak sokkal drágában adná, de most csak ennyi, és csak most, és csak itt. És végül is az anyukám megvette 5000 forintért a függönyt. És aztán a cigányasszony elköszönésében elmondta, hogy az Isten mennyire áldja meg, meg milyen jó asszony, meg nem tudom, minden szépet és jót elmondott, és aztán így kiment az ajtón. És az anyukám azon gondolkodott, hogy most a nyomásnak engedett, és jól átverték, 5000 forintért megvett valamit, amire semmi szüksége nem volt, és senkinek nem kell, lehet, hogy még mindig ott van nála, és soha nem használta senki ezt a függönyt. Szóval, hogy erről van szó, vagy pedig valami másról. És amikor elmondta nekem ezt a történetet, akkor elmondta, hogy amíg beszélt az a cigányasszony, addig úgy valahogy megszólalt benne az Isten lelke, hogy segíts neki. És aztán valahogy ez úgy benne maradt az anyukámban, és nem is arra figyelt, hogy mennyire jó az a függöny, meg miért kell megvenni, meg hogy ilyen szép, meg olyan szép, hanem egyszerűen a segítség, vagy a segítésnek a szándéka volt benne, és akkor ezért vette meg. És aztán az anyukám elmondta, hogy képzeljük el, hogy elment ez az asszony, eltelt egy kis idő, még aznap csörög a telefon, és valaki adott egy megrendelést neki, és az a megrendelésben a haszon az nem más volt, mint 5000 forint. Tehát gyakorlatilag Isten azonnal visszaadta neki még így 24 órán belül ezt az adományt, amit odaadott ennek az asszonynak. Ez is adakozás. Lehet, hogy kevesen tudjátok, de amikor elkezdődött a budaörsi kőszikla gyülekezetnek az élete, akkor ahhoz, hogy a családunkkal itt élni tudjunk, volt egy másik család, akik hát teljesen titokban senkinek nem mondták, csak nekünk, hogy azzal szeretnének segíteni, hogy fölvesznek engem a vállalkozásukhoz, és hogy adnak egy fizetést azért, hogy én itt a gyülekezet plantálást, a gyülekezet alapítást el tudjam kezdeni. Nem kell dolgoznom, ott dolgozzak itt, ők csak a támogatást adják. Soha senkinek nem mondták, nem reklámozták ezt, és nem mondták el, nem tudom, hadd gyülekezetbe, vagy ők mennyire nagy emberek, vagy mennyire adakozók, de a szívüknek a szeretetét, az Isten iránti engedelmességüket így kifejezték. Amikor nagyon fiatal keresztény voltam, emlékszem rá, hogy egyszer hallottam egy ige hirdetésben, hogy Afrikában nagyon egyszerű körülmények között olyan lelkipásztorok, akiket így gyorsan kiképeznek és kiküldik a különböző ilyen kisebb településekre meg a falvakba, ahhoz, hogy eljussanak A pontból a B pontra, bicikliket vásárolnak, és minden lelkipásztor kap egy kerékpárt, fölültetik rá, kap egy Bibliát, Isten áldjon, menjél prédikálni. És akkor így ilyen biciklis lelkipásztorok Afrika középső részén járták a falvakat, és képviselték Krisztust. És akkor az volt a felhívás, hogy mi nem tudunk Magyarországról oda menni, és nem fogunk A, meg B, meg C faluba elmenni prédikálni, de hogyha veszel egy biciklit, akkor ezzel hozzájárulsz ahhoz, hogy egy valakinek legyen lehetősége egy következő településre is elmenni. És emlékszem, hogy életemben akkor nagyon komolyan azt úgy éreztem, hogy én is veszek egy biciklit. És összeszedtem a pénzemet, és odaadtam egy akkori kerékpár árát, hogy ezzel hozzájárulok ahhoz, hogy Afrikában egy valaki, egy kedves feketebőrű kollégám elmenjen és hirdesse az evangéliumot. Bizonyára tudnátok ti is folytatni az ilyen történeteket, hogy valamikor, valamilyen módon, akár te személyesen, vagy valaki, akinek az életére valamilyen módon ráláttál, úgy döntött, mert Isten valahogy azt mondta neki, hogy adjon, és segített, és támogatott valakit, és ezzel tulajdonképpen Isten országa előre haladt. Föltehetjük a kérdést, hogy Jézus miért beszél a pénzről vagy az adakozásról, ráadásul miért beszél arról, hogy adjatok, de nem is akárhogy adjatok. Szóval miért ilyen központi téma a Bibliában ez? Sok minden más mellett természetesen. Az egyik fontos dolog, amit tudnunk kell, hogy Isten egy adakozó Isten. Ha a Bibliát bárhol kinyitjuk, bárhol az Isten tulajdonságait megnézzük, hogy milyen az Isten, tulajdonképpen azt látjuk, hogy Isten egy adakozó, egy adományozó Isten. Ő mindig adni akar. Áldást, helyreállást, bűnbocsánatot, kegyelmet, új álmokat, új célokat. Szóval az Isten egy ilyen adakozó Isten. És azt mondja a Biblia, hogy az ember az Isten képmására lett teremtve. És az az ember, akinek az egója nem nagyon nagyra nőtt, hanem úgy az Istenben marad, az nem más tesz, mint adakozni fog, adni fog, mert neki fontos lesz. Ahogy az Istennek fontos, hogy adjon, az Isten képmására teremtett ember az szintén adni akar, mert akkor érzi jól magát. Ez természetesen belénk van kódolva. És azok az emberek, akik nagyon önzőek, és azt mondják, hogy én már pedig nem adok, én már pedig nem segítek senkinek, van nekem elég bajom, vagy nekem is kevés van, pénzből, lehetőségből, sok mindenből. Tehát aki nem akar adni, az általában azzal küzd, hogy túl nagy az ego, túl nagy az én, és csak saját magát látja, és nem látja magától a körülményeket, vagy a másik embert. Tehát Isten egy adakozó Isten. És azt is olvassuk a Bibliában, hogy az adás, vagy az adakozással tulajdonképpen nem egy ilyen üzleti tevékenységet végzünk, vagy egy ilyen pénzátutalás, hogy egyik ember átadja a másiknak, vagy egy eszköz, vagy valamivel segítünk egymásnak, hanem tulajdonképpen az adakozás az nem másról szól, mint az Istennel való kapcsolatunkról. Akinek az Istennel való kapcsolata erős, az adni fog, akinek az Istennel való kapcsolata gyenge, az egyre kevesebbet fog adni. És aki ad, az azért ad, mert elhiszi azt, hogy az Isten meg fogja őt áldani. Hogy amit adok, amit továbbadok másoknak, azon én nem szegényebb leszek, hanem az Isten gondoskodni fog rólam. Az adakozás, vagy az adás az Istenről szóló bizalomnak a kifejezése tulajdonképpen. És egy kis bevezető után hoztam egy tesztet, amit gyorsan ki tudunk tölteni. Van néhány kérdés, és hogy magadban, úgy x-eld be, hogy igen vagy nem. Tehát az első kérdés, szerinted igaz, hogy jobb adni, mint kapni? Józsi bácsi nyilvánosan is vállalja a véleményét, köszönjük szépen. A másik kérdés, szeretsz adni vagy adakozni? Igen vagy nem? A harmadik, az elmúlt évben a tizedet azt sikerült odaadni Istennek? Igen vagy nem? Most az utolsó kérdés, hogy tapasztalod az adakozásnak az áldásait? Tehát az Isten gondviselését abban, hogy te adsz, és aztán Isten ott van veled, és gondot visel rólad. Igen, vagy nem? Hát ha mindegyik igen, akkor nagyszerű, akkor nagyon figyelj, mert azért vannak titkok még, amit el fogok mondani. Ha nem, bármelyik kérdésre is nem volt a válasz, akkor meg még fokozottabban figyelj. Mert amiről most beszélni szeretnék, az segít abban, hogy ezen a területen, amiről Jézus azt mondja, hogy alapvetően, hogy adjál, de vigyázz, hogy ne rosszul csináld ezt az egészet, ne károkat okozz ezzel, hanem előre haladj ebben. Nézzük meg, hogy mire gondol Jézus. Nos, tehát adakozás. Az Ószövetségben volt egy alapelv, ami a tizeddel kapcsolatos alapelv volt. Isten úgy rendezte az ószövetségi társadalmat, hogy volt egy olyan része a társadalomnak, a léviták, akiknek nem volt saját bevételük. Tehát nem dolgoztak, nem voltak földjeik, nem voltak állataik, tehát nem volt az, hogy honnan kapja a fizetést, hanem ilyen nem volt. Az ő dolgok az volt, hogy az egész országban, az egész nép felé az Isten képviseljék, tehát ők egy szent szolgálatban voltak, és ezért mindenki más, akinek volt földje, voltak állatai, volt vállalkozása, volt bevétele, Isten azt mondta, hogy ahhoz, hogy az Isten tisztelet működjön, ahhoz mindenkinek, akinek vannak bevételei, azok a tizedüket adják össze, tegyék be egy közösbe, és ezt használják fel a léviták, ebből élnek a léviták, persze a léviták is utána tizedet adtak, tehát nekik is fontos volt, hogy gyakorolják az adakozást, de ezért ők tudtak élni, létezni, és az Isten dolgaival foglalkoztak, és így az egész társadalomban az Isten tisztelet tudott működni. És amikor ez az egyensúly fölborult, hát a tizedet nem adták be az emberek, vagy csak kevesebbet adtak, vagy semmit nem adtak, akkor a másik oldalon problémák léptek föl, ugye? Tehát a lévita meg a családja nem tudott kaját venni, nem tudta fizetni a dolgait, nem tudta élni az életét, és ezért problémák keletkeztek, és egyrészt ez hátrányosan befolyásolta az istentiszteletnek a gyakorlását, másrészt nyilván az ő lelkéletüket, és voltak olyan történetek, vagy vannak olyan történetek a Bibliában, amikor az van leírva, hogy a léviták szanaszéjjel mentek, és elkezdtek dolgozni, mert valamiből élni kell, tehát ha nem kapok fizetést innen, akkor keresek egy másik helyet, ahol kapok, mert el kell tartani a családomat. Ezért Isten fontosnak tartotta ezt a tized kérdését, és az új szövetségben törvényként nincs meg, de hát egy nagyon-nagyon fontos alapelvként, hogy mindazok az emberek, akik Istennel komoly kapcsolatba kerülnek, az életüket Istenre bízzák, azok tulajdonképpen a hitüket ebben is gyakorolják, és az engedelmességüket. És ilyen értelemben megvan ez a tized kérdés, vagy a 10%-nak a kérdése, hogy minden bevételemből a 10%-ot azt adom, vagy nem adom. Ez tulajdonképpen egy ilyen engedelmesség kérdése. Tehát, hogyha ha van 100 forintom, akkor abból is tudok tizedet adni. Hogy van zseppénzem, vagy van ösztöndíjam, vagy van fizetésem. Tehát, hogy vagy adok, vagy nem adok, ez tulajdonképpen engedelmesség kérdése. Ez ugyanolyan engedelmesség kérdése, mint az, amikor le van írva a Bibliában, hogy ne lopj. És ha nem lopsz, akkor engedelmeskedtél az Isten üzenetének. Ha lopsz, akkor meg nem engedelmeskedtél. Vagy ne paráználkodj. Ha paráználkodsz, akkor engedetlen vagy. Ha nem paráználkodsz, akkor engedelmes vagy. Ugye, tehát nagyon egyszerű a képlet. Ha valaki komolyan veszi a Biblia üzenetét és ad, akkor ebben engedelmeskedik, tehát a tized egy ilyen engedelmességi faktor. Ha nem veszi komolyan, akkor ebben nem az engedelmességben hát valami csorbát szenved. Szóval nem működik jól a dolog. És van egy másik tényező is persze, hogy ennél sokkal többet is lehet, és rengeteg ember van, aki sokkal többet ad. Ez már inkább a hitnek a faktora, hogy én, ha még többet adok, akkor elhiszem azt, hogy az Isten mégis gondoskodik rólam. Elhiszem azt, hogy az Isten jó és hűséges, és meg fog áldani engem. Képzeljétek el, sok évvel ezelőtt volt egy alapítvány, amiben dolgoztam, a Dynamis Alapítvány, és egy alapítvány miből él? Hát nyilván adományokból, meg néha pályázatokból, de ez volt a kevesebb. És az adományok, ahogy jöttek, azokat tudtuk felhasználni, és az egy ilyen ifjúsági programokkal dolgozó alapítvány volt. Képzeljétek el, egy nap, amikor láttam a banki jelentést, hogy milyen bevételek voltak, benne volt egy olyan rész, pontos névre már nem emlékszem, csak az volt, hogy özvegy XY, nem tudom ki volt, 315 forintot küldött az alapítványunknak. És amikor úgy elolvastam ezt, hogy özvegy XY, tehát 315 forinttal támogatja az alapítványt, hogy kicsit úgy megálltam, és azt mondtam, hogy ez fantasztikus. Nem az összeg nagyság, hogy ez most megoldja az összes problémánkat, hanem arra gondoltam, hogy itt van az özvegy valaki, valószínűleg idős ember lehet, hogy kis nyugdíjából, úgy gondolja, hogy ő már talán idős, már talán sok minden nem tehet, és valahonnan, nem tudom honnan, hallott erről a munkáról, és azt mondja, hogy vannak emberek, akik foglalkoznak a következő generációval, hogy a következő generációnak az életében az Isten munkája megjelenjen. Hát akkor én szeretnék az Istennek adni 315 forintot, hogy ezzel is támogassam ezt a munkát. Az jutott eszembe, hogy a Bibliában van egy történet leírva, amikor Jézus ott van a jeruzsálemi templomba, leül, és kíváncsiságból elkezdi nézni az embereket, és figyeli, hogy ki mit csinál. És a Biblia leírja, hogy jöttek azok az emberek, akik úgy nagyon nagy egóval rendelkeztek, persze templomba jártak, tehát megvolt az Isten faktor is az életükben, meg az ego faktor is az életükben valamilyen szinten, és olyan büszkén nagy adományokat adtak, ráadásul úgy, hogy mindenki lássa ezt, hogy ő most megérkezett, és hogy ő ad, és olyan nagy ember. És Jézus azt mondja, hogy egyszer jött egy özvegyasszony, aki nagyon keveset adott, minimálisat adott, de az mindenét odaadta. És Jézus föllelkesedik, és azt mondja, hogy ne ez az. Ez a valaki sokkal többet adott mindenki másnál. Szóval nem az a lényeg, hogy ez most forintban mennyit jelent, meg hány nulla van utána. Az a lényeg, hogy a szívedben mi van, amikor adni fogsz valakinek, Istennek, másik embernek, amikor az adakozásról szó van, hogy a szívedben van egy hála Isten iránt, és ezért tudsz adni, ami lelkesíteni tud más embereket is, meg Istent is, vagy pedig inkább megtartod magadnak. Azt mondja a Biblia Galata 6:7-től, ne vezessétek félre magatokat, Istent nem lehet kijátszani. Közben mutatom is. Istent nem lehet kijátszani, mert amit az ember vet, az fogja aratni, hiszen aki testének vet, a testből arat majd romlást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből arat majd örök életet. Ne fáradjunk bele a jó tettekbe, mert ha el nem lankadunk, annak idején majd aratni is fogunk. Tehát amíg van időnk, tegyünk jót mindenkivel, főképpen pedig hittestvéreinkkel. Amikor adakozásról van szó, akkor nagyon fontos egy olyan alapelvet látunk, ami gyorsan le is rajzolok. Nagyon egyszerű. De gondoljatok csak bele, hogy ha adni akarsz valakinek, a Biblia azt mondja, hogy alapvetően Istennek adjál. Remélem, hogy így látni fogja mindenki majd. Tehát, ha itt van A ember, és azt mondja, hogy ő olvassa a Bibliát, valamilyen módon úgy érzi, hogy Isten arra indítja, hogy adjon, alapvetően ő Istennek ad. De, ha mondjuk pénzről van szó, akkor nem a mennybe fogja átutalni, és a mennyei adminisztráció leutalja a földre, hanem ő odaadja B valakinek, egy másik embernek. De nagyon-nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy nem ezen a síkon működnek a dolgok, hanem így. Persze a fizikális dolgok igen. Van egy család, akinek most gyűjtünk és segítünk, amik ide jönnek adományok, azokat alapvetően Istennek adjuk, de innen elvisszük nekik. Tehát a postásnak nem azt mondjuk, hogy a mennybe vigye el, és akkor majd a mennyei posta meg leviszi nekik, hanem persze embertől emberig. De nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy minden fillér, minden egyes adomány, minden egyes konzerv, vagy nem tudom, bármit, vagy ruha, vagy bármit, amit adunk, vagy a hitünk, vagy a szeretetünk, amit kifejezünk a másik ember felé, ami az adományról szól, az alapvetően az Istenről szól, és utána a másik emberről. Ha ez nincs benne, akkor veszélyes dolgok vannak. Erről beszél a Biblia, amit felolvastam. Ebben az igeversben azt mondja a Biblia, hogy nem mindegy, hogy ez a vetés, ez hogy működik. Hogy testileg vetünk, vagy lelkileg vetünk. Az adományaink ezek csak fizikális síkon működnek, vagy pedig szellemi síkon fog működni. És ha tovább lépünk, akkor azt látjuk, hogy Jézusnak a tanításában ott van egy tiltás, azt mondja, hogy ne dicsekedj az adományoddal, és ne az emberektől várd a jutalmat. Ha Isten nincs benne, és mondjuk az A ember ad a B embernek valamit, Isten nélkül, akkor azért az A ember elvárná, hogy valami visszajelzést azért adjon, és legyen nagyon hálás, hogy én adtam neki. Ha Isten nincs benne, akkor itt benne van a jó indulat, de benne van az ego is. Ha én adok, akkor elvárom, hogy köszönd meg nekem, legyél nagyon hálás, hogy én adtam neked. Ha Istennek adom, akkor azt mondja Jézus, akkor én nem várok visszajelzést, nem azt kérem, hogy utána köszönd meg nekem, és nem tudom, legyél nagyon hálás nekem. Én tudom, hogy majd az Isten gondoskodik rólam. Ugye értjük a különbséget. Nem mindegy, hogy egyik ember a másikat segíti, vagy alapvetően az Isten keresztül az Isten szeretetét képviseljük, és nem az emberektől várjuk a jutalmat, hanem az Istentől. Jézus biztatásában azt mondja, hogy adj titokban, tehát alapvetően ez az Istenről szóljon és rólad, meg nyilván arról a másik emberről, akinek adsz, vagy annakról a csoportról, de nem kell ezt nyilvánosságra hozni, és alapvetően nem kell ezt reklámozni, mert az Isten, aki ezt látja, aki tud róla, az meg fog áldani téged. És hogyha ebbe hiszel, akkor ez elkezd működni az életedben. És van egy fontos alapelv, amit odaírtam, és látjátok itt mögöttem a kivetítőn, hogy amit adunk, azzal megszenteljük azt is, ami nálunk marad. Ez egy nagyon-nagyon fontos bibliai alapelv. Azt az időt, amit Istennek adsz, azzal megszenteled azt az időt is, amivel minden mást tevékenységedet végzed. Azt a pénzt, amit Istennek adsz, azzal megszenteled azt is, ami nálad marad, és minden másra elköltöd. Azokat a tevékenységeket, amelyeket az Istennek adsz, azzal megszenteled azt is, amikor mindenféle hétköznapi más dolgokkal foglalkozol. Ha Isten benne van, akkor az Isten áldása is működni fog, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ha viszont te vagy a másik oldalon, aki kapsz valamit, én is voltam másokszor, átéltem azt, hogy jó adni, és volt, amikor nekem adtak, és nagyon hálás voltam ezért. De hogyha én kapok, akkor az nem azt jelenti, hogy nem kell megköszönnöm. Hogyha Gábor segít nekem, ha ő az Úrnak adja, akkor ő nem vár visszajelzést. De hogyha én kaptam tőle valamit, nekem azért kötelességem azt mondani, hogy köszönöm szépen Istennek is, meg neki is, ugye? Ez nagyon-nagyon fontos, hogyha kapsz valamit, akkor viszont köszönd meg. Jézus nem arról beszél, hogy nem kell róla beszélni, titokban kell tartani ilyen értelemben, hogy nem szabad meg visszajelzést adni, vagy nem szabad megköszönni. Sőt, köszönd meg. Ha adsz, akkor ne reklámozd ezt. Ne az egódat növelje az, hogy te milyen nagy ember vagy, milyen jó vagy, hogy milyen szent vagy, hogy milyen kegyes vagy. Ez az Istenről szóljon. De hogyha kaptál, akkor köszönd meg Istennek, annak a valakinek, vagy tegyél róla bizonyságot, hogy az Isten gondoskodott rólad, és betöltötte a szükségeidet. Ez viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ebben legyünk korrektek. Mert azt mondja a Biblia példabeszédek 27.2-ben, hogy más dicsérjen téged, ne a te szád. Tehát ha Gábor ad, azt mondja, hogy ő nem vár visszajelzés semmit. De hogyha én megdicsérem, visszajelzek, akkor ez teljesen biblikus. Ő is áldást nyer, én is áldást nyertem, és minden rendben van. Az adakozásnak ez az alapelve. Most szeretnék egy olyan területről beszélni, amiről lehet, hogy keveset beszélünk, egy másik területről, a második tizedről. És hogyha valakit sokkolt az első tized, akkor most kapcsolja be a biztonságövet. Szóval erről is beszél a Biblia. A második tizednek a kérdéséről. Az előbb már mondtam azt, hogy az ószövetségi időszakban az Isten által elrendelt társadalom az úgy működött, tehát, hogy a léviták nem rendelkeztek bevétellel, az összes többi tizedéből éltek meg a léviták. És ezért tulajdonképpen Isten ezt nagyon komolyan vette, hogy ez a tized dolog, ez működjön, mert egyébként összeomlik minden, nem működik az Isten tisztelet. És gondoljatok bele, hogy Isten ezt annyira komolyan vette, hogy itt nem csak azt mondta, hogy aki beadja a tizedet és gondoskodik a lévitákról, az áldott lesz, hanem tovább megy, és azt mondja, hogy aki ezt nem teszi, annak problémái lesznek, annak gondjai lesznek. Vagyis az átoknak a kérdése is fölmerül. Azt mondja a Biblia, például a Malakiás 3.9.12-ben, ez egy olyan korról szól, amit föl fogok olvasni, amikor az emberek nem vették komolyan a tizedet, a léviták szanaszéjjel szélettek, minden mással foglalkoztak, csak nem az Isten dolgaival, mert muszáj volt nekik megélni valahogy. És ebben az időszakban Isten szól Malakiásnak, és elmond egy fontos üzenetet. És ezt mondja. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktáromba az egész tizedet, hadd legyen ellenség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják a földetek termését, és nem teszik tönkre szőlőiteket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Vagyis arról beszél itt a Biblia, hogy az Ószövetségben Isten annyira komolyan vette ezt a kérdést, hogy ez a társadalmi egyensúly, hogy a léviták ellátása és az Isten tisztelet gyakorlása működjön, hogy amikor nem adták be, akkor ezzel ők nem gazdagabbak maradtak, mert több pénz maradt náluk, vagy több gabona, vagy több állatuk volt, hanem jöttek a problémák. Az állatok elhullottak, a föld nem termett annyit, jöttek a mindenféle nehézségek, gondok, és az Isten tulajdonképpen ezzel szembesíti őket, hogy tulajdonképpen amit te csinálsz, hogy műveled a földet, neveled az állatot, nem tudom, elindítasz valamilyen üzletet. Persze fontos, amit csinálsz, de az én áldásom nélkül ez nem fog működni. És hogyha komolyan veszed, amit én mondok, akkor én meg foglak áldani, és azt mondja a Biblia, hogy gyönyörű lesz országotok, egyszerűen pezsegni fog minden, és gazdaságilag is jól mennek a dolgok, ha adtok, ha nem adtok, akkor ennek komoly következményei lesznek. Ez volt az Ószövetségben az Istennek a szabályozó elve, hogy az istentisztelet gyakorlása az működjön. Aztán, ha tovább megyünk, tehát a második tizednek a kérdéséről, a második tized viszont nem arról szólt, hogy adjál még valakinek, nem tudom, az istentisztelet gyakorlására, vagy a templomnak a fölszentelésére, vagy nem tudom micsodákra, hanem a második tized, tudod, miről szólt a Bibliában, az Ószövetségben? Saját magadról. Mert az Istennek fontos az, hogy te is jó legyél. Hogy te szellemileg, meg egyébként is kiteljesedjél és jól működjél. Ezt mondja a Biblia a második tizeddel kapcsolatban. És most olvasom. Vásárolj a pénzen bármit, amit megkívánsz. Marhát, vagy juhot, bort, vagy szeszes italt, bármit, amit csak megkívánsz, és egyél ott Istenednek az Úrnak a színe előtt, és örvendez házad népével együtt, lakóhelyeden lévő lévitáról se feledkezz meg, mert neki nincs birtoka, úgy, mint neked. Vagyis miről szólt? Az Ószövetségben, képzeljétek, ez úgy működött, hogy nem havonta adták a tizedet, mert más rendszer volt, nagyon sokszor éves adakozások voltak, és amikor voltak ilyen nagy zarándok ünnepek, és az emberek fogták magukat, és elmentek Jeruzsálembe, és részt vettek a nagy zarándok ünnepeken, nagyon sokszor akkor adták oda az adományukat. És ha valaki közel lakott, akkor azokat az állatokat, amelyeket kiválasztott, hogy ez az, ami az adomány, vagy az a gabonát, vagy nem tudom mit, amit félretett, hogy ez az adomány, azt összepakolták, és akkor elvitték Jeruzsálembe, és átadták. Akik távolabb éltek, azoknak az volt a gyakorlat, hogy mindazt, amit az Istennek akarnak adni, azt eladták a piacon, amit kaptak pénzt, azt vitték el, mert úgy nagy távolságra vinni bonyolult volt, meg nehéz volt. Akkor a pénzeket adták oda. És az Istennek az volt az üzenete, hogy amikor valaki elmegy erre a zarándok ünnepre, és az Isten tiszteletet gyakorolja, és átadja az adományát, akkor ez egy ünnep legyen. És azt mondja a Biblia, hogy a második tized, az pedig szóljon arról, hogy miután adakoztál, amit megkívánsz, azt vedd meg, edd meg, idd meg, ott a családoddal örüljél, beszélgessetek, élvezzétek az életet, és utána induljatok haza. És ha esetleg, amit megvettél, meg megrendeltél, mindent nem ettél meg, akkor adod a lévitának. A második tized arról szólt, hogy azok az emberek, akik komolyan veszik az Istennek a parancsát, Istennek az üzenetét, azok az emberek boldogok legyenek. Persze ez Ószövetség, és valaki azt mondhatja, hogy az Ószövetség Isten tiszteleti gyakorlatok az Új Szövetségben egy az egyben nem alkalmazhatók, és ebben teljesen így van, teljesen egyetértünk. Az alapelvek igen. Nyilván mi nem fogunk Jeruzsálembe zarándokolni évente háromszor, nem visszük oda a marhát, meg a kecskét, meg a juhot, meg a gabonánkat, mert ilyen nincs nekünk. Szóval teljesen másképp működik minden. De az alapelv az az, hogy amikor adod a tizededet, és odaadod Istennek az adományodat, akkor amit odaadtál, ugyanannyit félretehetsz még, ha van hited erre, és azt pedig felhasználod a családodnak a jólétére. És tulajdonképpen ez az egyensúly az biztosította, hogy működik az Isten tisztelet, a léviták is megkapják a járandóságokat, a másik oldalon azok az emberek, akik viszont adakoztak, azok ezt ünnepelve tudták megtenni, és lehet, hogy a zsidó családokban az összes gyerek azt várta, hogy az apám mikor fog ma adakozni. Mikor megyünk már Jeruzsálembe? Mikor lesz majd, amikor átadja az adományt, mert utána mi következik? Leülünk, fagyizunk, elmegyünk olyan helyekre, amit évközben nem mehettünk el, mert nem volt rá pénz, meg nem volt rá idő, de most van rá idő. Tehát amit szeretnénk, amit megkívántunk, azt megpróbáljuk megtenni. Persze ez nyilván szent módon, tehát nem bűnös dolgokról van szó. Ezt megtehetjük, és egyszerűen ünnepel az egész család, mert az Isten szolgálni jó. Ugye ez teljesen más hozzáállás, mint az a fajta adakozás, mint aki úgy érzi, mint a fogát húznák, hogy nagyon fáj, de hát azért adni kell valamit, mert ez illik, vagy nem tudom, vagy nehogy megbüntessen az Isten, vagy nem tudom ki, hogy gondolkodik ezzel kapcsolatban. Adni örömmel. Adni úgy, hogy közben nagyon boldog vagyok, és fantasztikusan jól érzem magam, hogy milyen jó az Isten szolgálni, és milyen jó, hogy a családommal, vagy a barátaimmal együtt lehetek, és együtt kifejezhetjük, hogy mi az Isten szolgáljuk. A második tized tulajdonképpen erről szól, hogy egyél jót, vagy egyél igyál, és adjál hálát, és örülj mindannak, amit az Isten ajándékként adott neked. Itt érdemes föltenni a kérdést, hogy Szoktatok a családdal ünnepelni? Megünnepelni dolgokat? Bizonyára minden családban valamilyen szokások kialakulnak, hogy mi az, hogy ünnep, és mi az, hogy hétköznap. Tehát, hogy valahogy elválasztjuk ezt a kettőt egymástól. De a Biblia nagyon fontos súlypontot helyez erre, hogy igenis ünnepelj. És például az adakozás, az adományozás az legyen egy ünnep. Ahogy megünnepeljük a születésnapot, vagy megünnepeljük a névnapot, vagy megemlékezünk különböző dolgokról, vagy akár a keresztény ünnepekkel megállunk, és hálát adunk, hogy Jézus megszületett, vagy Jézus föltámadt, vagy pünköstkor eljött a Szentlélek, vagy megállunk és ünnepelünk, akkor az van a fókuszban. A Biblia azt mondja, hogy a családodnak az életében, vagy a családjainknak az életében legyenek olyan pontok, amikor megállsz és ünnepelsz. És ahhoz, hogy legyen ezt miből finanszírozni, tegyél félre. Nagyon-nagyon sok emberrel beszéltem, aki azt mondtam, hogy dolgozunk éjjel-nappal, hajtunk, és muszáj előre haladni, és közben tönkrement az egészségem, ilyen és olyan bajom lett, és nem volt ünnep, nem volt megállás, nem volt pihenés. Tulajdonképpen ez a faktor valahogy kimaradt, amit az Isten belekódolt a rendszerbe, és ehelyett tulajdonképpen az örömteli hálaadás helyett mondjuk egy keserűség van, és lehet, hogy közben adakozott ő, csak mondjuk erre nem figyelt. Nagyon sok olyan házasság van, ami azért megy tönkre, mert nincs idő arra, hogy mondjuk egy ilyen házas hétvégére elmenjünk. Vagy nem tudom, részt vegyünk a gyülekezetnek valamilyen programjába, vagy akármilyen más programba, mert erre nincs sem idő, sem pénz. És mire észbe kap valaki, akkor kiderül, hogy nem foglalkozunk egymással. Vagy nagyon sokszor lehet látni azt, hogy a gyerekek, ha nem jó mintát látnak a családban, és mindig csak a kemény munkáról szól minden, vagy ha keresztény vagy, akkor kemény szolgálatról szól minden, soha nincs ünnep, soha nincs öröm, soha nincs pihenés, akkor mi következik, amikor 16-17-18 éves lesz a gyerek, akkor viszontlátásra. És mindaz, ami neked fontos volt, az neki nem lesz fontos. Mert azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből én nem kérek. Isten mit akar a második tizeddel? Szolgálj, adj hálát az Istennek, a szavaiddal, a tetteiddel, és amikor adományokat adsz, akkor állj meg egy kicsit, adod az adományt, és közben ünnepelj. Ünnepelj, 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 a családoddal, a barátaiddal, a gyülekezettel, nem tudom, bármilyen körben. És amit egyébként nem tudnál megtenni, idő vagy pénz hiányában, akkor ezeken a napokon, vagy ezeken a pontokon tedd meg. Ezzel ünneppé teszed ezeket a pillanatokat. Emlékszem, hogy sok évvel ezelőtt, fiatal bárkészként, egyszer egy amerikai csoport volt a gyülekezetünkbe, és akkor az egyik ember odajött hozzám, és emlékszem, mennyi talán 100 dollár körüli összeget, ideadott nekem, és azt mondta, hogy ez egy adomány, ez a tied, és azt kérem, hogy a feleségeddel menjél el étterembe, és vacsorázzatok együtt. És emlékszem rá, hogy egy fiatal házasként így az élet indulásánál 100 dollárba sok mindent el tudok képzelni, hogy mit lehet megvenni, meg pont nem azt gondoltam, hogy az étterembe megyünk, és ott kell elkölteni 100 dollár, tehát hogy valami sokkal fontosabbat is lehet csinálni, és mondtam is neki, hogy köszönöm szépen, és majd meglátjuk, hogy mire tudjuk, majd a legfontosabb dologra fogom elkölteni, és mondta, nem, menjél a feleségeddel étterembe, és ott költsd. Szóval hogy neki ez fontos volt, mert tudott egy alapelvet, amit gyakorolt, hogy valószínű, hogy ő erre tette félre, és ezért adta, ünnepelj. Állj meg és ünnepelj. Nem lehet mindig rohanni, nem lehet mindig csak adni, meg kell állni és élvezni azt, hogy az Isten is ad nekünk dolgokat, áldásokat, örömöket. Erről szólt a második tized. Tehát gondolj bele, mindenkinek annyi a bevétele, amennyi, teljesen mindegy, hogyha abból kiszámolod, hogy mennyi a 10%, és azt elkezded beforgatni különböző olyan dolgokba, ami az Isten dolgai, ugyanannyit félreteszel, akkor már lehet, hogy tudsz valami kis nyaralást, pihenést is beépíteni a rendszeretekbe évente egyszer-kétszer. Persze, ha teheted, és sokkal többet tudsz erre költeni, akkor tedd meg, nem ez a probléma, hogy csak ennyit kell, hanem hogy ez legyen meg. És Jézus tovább megy, illetve az ószövetségi törvényekben volt még egy másik rész is, ez a kétharmad-egyharmad arányban kellett ezt a második tizedet felhasználni. Ez úgy működött, tehát, hogy a második tized az ünneplés volt, és az első évben elmentek Jeruzsálembe, átadták az adományokat, ettek, ittak, jól érezték magukat, néhány napot ott töltöttek, Nyilván akkor valami fogadóba voltak, vagy magyarul szállodába voltak az emberek. Tehát, hogy utána visszaértek, és akkor jött a hétköznapi munka újra. Következő évben ugyanez történt, az egész család boldogan ment Jeruzsálembe, milyen jó az Isten tiszteletre menni, mert utána először Istennel találkozunk, utána a családban is ünnepelünk, és aztán az örömök után hazamegyünk. A harmadik év arról szólt, hogy minden harmadik évben, ezt is olvasom a Bibliából, 5 Mózes 26.12-től, amikor a harmadik esztendőben, a tizedadás évében hiánytalanul megadod az egész termésednek a tizedét, és odaadod a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek, hogy egyenek és lakjanak jó lakóhelyeiken, akkor ezt mond Istenednek az Úrnak a színe előtt. Kivettem házamból a szent tizedet, oda is adtam a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek, egészen a tőle kapott parancs szerint. Nem szegtem meg, és nem felejtettem el egyet sem a parancsolatok közül. Nem ettem belőle gyászomban, nem voltam tisztátalan, amikor kivettem, és nem adtam belőle a halottnak. Hallgattam Istenemnek, az Úrnak a szavára, és mindent úgy tettem, ahogyan megparancsoltad nekem. Tehát a kétharmad, egyharmad rész az úgy működött, hogy két év után ment ez az ünneplés, és a harmadik évben azt mondja Isten törvénye, hogy ne tedd meg, vagy ne te idd meg, vagy ne te használd, adod a lévitának. Vagyis az arról szólt, hogy nagyszerű, hogy te évente 3-szor és 5-szor is el tudsz menni nyaralni, pihenni, telelni, síelni, nem tudom, sok helyre, a másik meg egyszer se tud elmenni. Mi van akkor, hogyha ebből a második tizedből 2 éven keresztül te használod fel, és minden harmadik évben odaadod annak, aki viszont nem teheti ezt meg. És a lévitának így odaadták a második tizedet is minden harmadik évben, azért, hogy ő is el tudjon menni, és pihenni tudjon, és nem tudom, kicsit regenerálódjon a családjával együtt. És amikor ezt a 5 Mózes 26.12.14-et, ahogy elolvastam, ez arról szól, tehát, hogy minden harmadik esztendőben, a tizedadás évében, a minden harmadik esztendőben, tehát ez a második tizedről szól, azt mondja itt az ige, hogy azok az emberek, akik ezt megtartják, és ezt komolyan veszik, itt nincs áldás és átok kérdés. Az első tizednél ott volt, tehát az Isten tisztelet léte működött ezen, meg a lévitáknak a léte működött ezen. A második tizednél nincs átok, csak áldás. Ha valaki nem adta meg, mert nem volt hite rá, akár saját magának, akár a lévitának, hát az ő problémája volt. Ha viszont valaki megtette, akkor áldást nyert Istentől, mert Isten gondoskodott róla. És itt olyan dolgokat mond a Biblia, azt mondja, hogy nem szegtem meg, és nem felejtettem el egyetlen parancsolatot sem, nem ettem belőle gyászomban. És gondolj bele, hogyha valamelyik családban történik egy haláleset, gyász van, az akkor is, ma is, és valószínű a következőkben is komoly anyagi kiadással jár. Ugye? Tehát az egy rendkívüli helyzet. És azt mondja itt az ige, hogy aki hűséges Istenhez, lehet, hogy komoly anyagi kiadás van, de akkor sem nyúl a második tizedhez. Mert az másnak van fönntartva. Nem voltam tisztátalan, amikor kivettem, vagyis a tisztátalanság mindig a betegségeket jelentette. Tehát amikor betegek vagyunk, akkor megint anyagilag jobban terhelt a család, ugye? Tehát menni kell orvoshoz, fizetni kell, gyógyszereket kell, utazni kell, sok minden kell. Az akkor is így volt, ma is így van, és valószínű, hogy ezután is így lesz. És nem adtam belőle a halottnak, ezt pontosan nem tudom értelmezni, lehet, hogy itt ilyen síremlékekről van szó, vagy bármiről is. Tehát, hogy lényeg az, hogy ha komolyan veszi valaki az Istennek szánt adományokat, akkor ott volt a tized kérdése, ott volt a második tized kérdése, ami egy ilyen hitből működött, hogy elhiszem el azt, hogy akár magamra költöm, akár másnak adom, az Isten majd meg fog áldani engem. És azt mondja az ige, hogy akik azt komolyan vették, azokban a nyomott nehéz helyzetekben, amikor beteg volt a család, amikor haláleset volt a családban, vagy komoly kiadások voltak, akkor is megtartották ezt, mert azt mondták, mert az Isten mondta, akkor elhiszük, hogy meg fog áldani bennünket. Vagyis nem nyúltak hozzá. 5 Mózes 14.29 azt mondja, így megáldja Istened az Úr kezed minden munkáját, amit csak végzel. Vagyis, amikor valaki komolyan veszi az Isten szavát. Jézus pedig azt mondja, atyád, aki titkon látja, amit teszel, az megfizet neked. Vagyis, amikor erről van szó, hogy itt adok egy másik valakinek, a gyülekezetnek, másik embernek, ha az Istenen keresztül működik ez a dolog, azért teszem, mert az Isten parancsát teljesítem, azért, mert hiszek az Istenben, akkor ez működni fog, hogy az Úr megáldja a kezem minden munkáját. Persze mindig, amikor adok, azzal nekem kevesebb lesz, ugye? Bármit adok, azzal nekem kevesebb van, de az Isten megsokszorozza ezt és megáldja. Ha félreteszem a második tizedet, akár magamra, családomra, akár másnak fogom ezt majd odaadni, tulajdonképpen sok ember úgy gondolhatja, hogy hát ez is egy jó nagy pénzkidobás. De mégis, hogyha ezt megteszem, mert az Isten parancsa, akkor az Isten meg fog engem áldani. És az a kérdés, hogy amikor a pénzről, anyagiakról beszélünk, vagy nem tudom, adományokról beszélünk, bármi más is lehet ebben, akkor elhisszük-e azt, hogy az Isten meg fog áldani bennünket. És ezzel a hittel és ezzel a reménységgel adunk. Mert aki ezt nem hiszi el, az vagy nem fog adni, vagy pedig félelemből fog adni. És ez nem jó. Félek, hogy az Isten megbüntet. Hogy mit szólnak mások, meg tudjátok, lehetne ilyen motivációkat előszedni, hogy ha nem a hálából adok, akkor milyen motivációval tudok adni. Persze lehet úgy is, de a Biblia nem támogatja ezt. Tehát a Biblia azt szeretné, hogy az adakozás az legyen egy ünnep. Amikor adakozol, örülj. Áldottnak érezd magad, mert jó adni, vagy jobb adni, mint kapni. És amikor ez működik, akkor az Isten áldása ott lehet az életünkbe. Befejezésül akkor hadd foglaljam össze, hogy alapvetően a Biblia, amikor így pénzről, adományokról, adakozásról beszél, akkor arról szól, hogy egy dolog, hogy milyen vállalkozásod van, ilyen munkád van, vagy milyen munkahelyed van, de ezek a külsőségek. A kérdés, hogy mi van a szívedben. Hogy van-e hit a szívedben, van-e szeretet a szívedben, van-e kegyelem a szívedben más emberek felé, és hogyha ez az adakozás működik, a Biblia azt tanítja, hogy aki hű a kevesen, azt Isten többre bízza. Még jobban megáldja. Szóval bármilyen kevés pénzed van, bármilyen kevés lehetőséged van, bármilyen kevéssel rendelkezel, a következő hetekben meg hónapokban mi lenne, hogyha elkezdenéd megosztani ezeket bibliai módon. Bibliai motivációval és bibliai módon. És elhinni azt, hogy közben az Isten elkezd engem áldani és vezetni fog előre, és ezzel nem szegényebb leszek, hanem gazdagabb leszek. A zseppénzemből, az ösztöndíjamból, a bevételeimből, nem tudom, ha valakinek vannak állatai, akkor abból, bármiből. Mert Isten áldása nem fog elmaradni. Azt mondja a Biblia, akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje újra és újra megújul. Vagy a hitáltal minden lehetséges. Mivel hitáltal minden lehetséges, és hitáltal lehet adakozni, és az Úrban lehet megújulni, én arra hívlak benneteket, hogyha szeretnél ezen a területen megújulni, vagy megerősödni, vagy tovább lépni, mert úgy gondolod, hogy szükség van rá, akkor imádkozzunk ezért, hogy jól tudjuk ezt gyakorolni. Akár azt, amit másnak adunk, akár azt, amit magunknak megtartunk, azt mondja a Biblia, akár mit csináltok, az Úr dicsőségére tegyétek. Hát legyen ez egy jó alapelv. Akár adsz, akár megtartod, tedd az Úr dicsőségére, és akkor jól működnek a dolgok. Hát erről szólt ez a téma, amiről azt mondja Jézus, hogy jobb, ha nem tud róla senki, vagy nem látja más. Hát gyakoroljuk így, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük ezt a nagyon egyszerű és világos tanítást, amit te mondtál és mutatsz nekünk. Köszönjük, hogy te vagy a kegyelemnek az Istene, te vagy az, aki meg tudsz áldani bennünket, és a kevésből is többet tudsz kihozni, hogy a keveset is meg tudod sokszorozni mindazoknak az életében, akik hisznek benned. Kérlek, hogy szabadítsd fel a hitünket, lelkünket, szívünket arra, hogy merjünk adni, hogy merjünk segíteni, merjünk támogatni más embereket, olyan helyzetben lévőket, akik tényleg szükségben vannak. És imádkozom azért, hogy amikor adni kell, akár a gyülekezetnek, akár más embereknek, vagy helyzetekben ott kell lenni, és tennünk kell valamit, akkor ne sajnáljuk magunkat, hanem hálásak legyünk azért, hogy nekünk van mit adni. Kérünk téged, adj ilyen háladó szívet nekünk, és adj jó gyakorlatokat, hogy ebben tudjunk növekedni, kiteljesedni. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen.